Szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatót. Vannak hallgatók, azt hiszem, vannak, akik régen hallgatók voltak. Örülök a meghívásnak, és hát egy meglehetősen nehéz téma az a mai esti téma, hogy ugye miatt népszerű az ezotéria, és az egészet még a függőségek keretén belül elmondani. Én arra vállalkoztam, illetve úgy határoztam, hogy legelőször arról beszélek, hogy tulajdonképpen mi az ezotéria. Tehát ez legyen az elsődleges feladatom ma este. És a konklúziók levonása idején, a végén, az összefoglaló idején szeretném fölvetni, hogy személyesen milyen benyomásaim vannak, hogy miért képesek egyesek az ezotériától úgymondván függeni, és hogy milyen momentumok játszanak itt közre. Ahogyan Péter már a bevezetésben elmondta, hogy tulajdonképpen német születésű, német ajkú, német anyanyelvű vagyok, a magyar nyelv, az se apanyelv, se nagyapanyelv, ez csak egy ilyen, nekem csak egy jött nyelv, úgyhogy meglehetősen hadilábon állok vele, és vannak, akik azt mondják, hogy művészettel töröm a magyart, tehát majd meglátom, hogy ez hogy lesz. Minden esetre ne várjanak tőlem, mondjam, egyetemi hallgatók, akik magyar tanulnak, nincsenek itt, akik esetleg a végén azt mondják, hogy szép-szép volt az előadás, de azért lehetne ezt még szebben. Nos, az előadásnak van egy cél, mi a célja, tehát a következő kérdéseket szeretnék felvázolni, válasz lehetőségeket az előadás során, tehát egyáltalán mi az ezotéria. Ez egy nagyon-nagyon tág tér. Meglehetősen sokat lehetne erről beszélni, nem fogok vállalkozni minden egyes ezotérikus irányzatnak bemutatkozásra, hanem egy kritikus megközelítést szeretnék elvégezni. Azt a kérdést is föl kell vetnünk, hogy mi teszi vonzóvá az ezotériát, és megalapozottak-e az ezotéria állításai, tehát ez is egy komoly kérdés, és itt nyilvánvalóan majd a beszélgetés során lesz alkalmunk dolgokat adott esetben megvitatni. Az ezotéria alapképletet, tehát a filozófiai alapképletét is szeretném megvilágítani. Miben új a mai ezotéria, illetve van-e egyáltalán új benne, vagy hogy is néz ez ki. Veszélytelen az ezotéria, ez egy témát, amit kell említeni. Vannak károsodások, persze ezt a kérdést mindennel lehet fölvezetni. Veszélytelen-e az olló használata? Persze, hogy nem veszélytelen. De nagy különbség van, mondjuk egy társadalmi irányzat és mondjuk az olló használat között. És persze a végén út vagy útvesztő az ezotéria, ezt a kérdést is valamelyest meg kell világítani. Tehát nem vállalkozok arra, hogy 100%-os állításokat és válaszokat úgymondván ex cathedra kinyilvánítom és kinyilatkoztatom. Én igyekszek dolgokat megközelíteni, igyekszem a bizonyos forrásokat felvázolni, és aztán majd legfeljebb a beszélgetés során lehetne dolgokat még közelebbről megvilágítani. Ez egy szöveg, amelyet a Wikipédiáról nem kell az egészet elolvasni, elég, ha én elmondom, csak nekem is segít. Szóval miről is van szó? Tehát én nem is akarok, hogy mindent elmondani, ami ezen rajta van, aki a szemét egy kicsit pásztázza rajta, az sok mindent látni fog. Miről beszél az ezotéria? Az ezotéria, maga a szó ezotéria hasonló az okkult szóhoz, az ezotéria kicsit divatosabb, az okkult egy kicsit olyan, hát hogy mondjam, kicsit más száj íze van az okkultizmusnak, mint az ezotérikának, holott a kettő között lényegében semmi különbség nincs. Tehát maga a szó is ugyanazt jelenti, tehát az elrejtett, tehát az okkultizmus, az elrejtett dolgoknak a tudománya. Az ezotéria ugyanúgy a belső dolgoknak a tanítása, vagy a belső dolgokról szóló tanítása, és ilyen értelemben nincs különbség. Az ezotéria egy kicsit divatosabb, az a New Age keretén belül, tehát a New Age mozgalman belül egy kicsit divatosabb, egy kicsit elfogadhatóbb, de az okkultizmus a vele együtt járó kicsit sötétebb oldala miatt kevésbé hangsúlyozzák. Ha a lényegére szeretnénk kitérni, tulajdonképpen egy hermetikus világnézetről beszélünk, mit jelent ez, hogy hermetikus világnézet? Ugye a hermetikusan lezárt terület, azt október 23-a óta tudjuk, hogy mit jelent. Tehát hermetikusan lezárni bizonyos területeket, ez azt jelenti, hogy teljesen szigorúan elzárni, ott nem mozoghat semmit. A hermetikus világnézet tulajdonképpen az ókorból származik, és arra a felvetésre alapozik, hogy ha valami változik a makrokoszmoszban, akkor ez a mikrokoszmoszban ugyanúgy megváltozik. Tehát tegyük fel, hogy születésem idején a csillagok így, vagy úgy, vagy amúgy álltak, és akkor már mindjárt már tudjuk, hogy ezt nevezünk asztrológia, ugye? Akkor az én életemben ilyen, vagy amolyan energiák párosulnak, vegyülnek, stb., és ez ilyen, vagy olyan determinációt jelent a számomra, amelyen belül én csak úgy tudok változtatni, ha én mondjuk arrébb teszek valamit, akkor ez a cselekvésem megint befolyásolja az egészet. De tulajdonképpen ez egy ilyen, ezt úgy kell elképzelni, mintha valaki egy akváriumban egy követ arrébb tesz, azt nézi meg, hogy maga, hogy a keze oda viszi a követ, rettenetesen sok vizet mozgat, és akkor valami más arrébb úszik, vagy mit tudom én. Szóval, tehát a hermetikus ez azt jelenti, hogy nem lehet semmit sem mozgatni, anélkül, hogy valami mást is mozgatnánk. És erre a legkülönféle, jelzésrendszereket dolgoztak ki az ókorban, tehát az ókor óta, és ezeknek az újabb feldolgozásaival nézünk tulajdonképpen szembe, amikor az ezotériát megvizsgáljuk. Itt lehet földrajzilag lokális mozgalmakról beszélni, de vannak olyan mozgalmak, amelyek mondjuk az egész világot végigjárták. Ma a nagyon népszerű módszerek között például a kabala, ugye, tehát Madonna óta a kabala egy fogalom, előtte ez csak szakembereknek fogalom volt. Szóval nagyon érdekes, hogy a celebritik, hogy ők mit tesznek népszerűvé, és mit nem. Rudolf Steiner is egy másik fogalom. Rudolf Steiner tulajdonképpen a századforduló élt német kutató elme, mondhatnánk, aki keresett megoldásokat, és eleinte a teozófiában kereste az üdvöt, arról is majd egy néhány szót is váltok, hogy mi a teozófia, és mivel nem értett egyet Madame Blavatskyval, akivel együtt tevékenykedett, ő volt az egyik fő médium a teozófia irányzatában. A teozófia az tulajdonképpen a modern okkultizmus, vagy a modern spiritizmusnak a fő hadiszállása, vagy a fellegvára. És Steiner ezzel nem értett egyet, de lényegében, tehát az alaptanításokban egyet értettek, és ő antropozófia néven hozott létre egy új mozgalmat, amely manapságban, főleg a természetgyógyászati körökben nagyon sok követőre talált. És igazán a nagy áttörések akkor következtek be, amikor, tehát egy ilyen ugye, inga hatása, ugye ismerjük az inga hatást, most nem az ingáról beszélek, az ingázásról beszélek, hanem arról, hogy ha valamit lendítünk egy irányba, akkor ennek lesz egy visszalendülése is. És ez így volt a 30-as években, amikor az úgynevezett modern gyógyászat területén tarvágás volt, a modern allopatikus gyógyászat gyakorlatilag kiirtotta a természetes gyógyítókat, a gyógyítási piacról, kiszorította őket. Amerikában gyakorlatilag az egyik évtizedről a másik évtizedre az előzőleg 20 000 természetorvosból, tehát természetorvosból lett tulajdonképpen egy évtized alatt több mint a kétharmada megszüntette a tevékenységét, mert perektől és üldözéstől félt. És ennek az lett a hatása, hogy ez a mozgalom, amely azért tapasztalatokkal rendelkezett, elspiritualizálódott és megerősödött más irányba. És a 80-as években tulajdonképpen a globalizmus elindulása során a távol-keleti misztikum a nyugatra vándorolt, mondhatnánk. Konkrétan, nem is tudom, ki volt Kínában? Nixon volt, azt hiszem, Kínában, az amerikai elnök, ő volt Kínában, és ő volt az első, aki magával visszahozott Amerikába például akupunktúrás orvosokat, és akkor itt komoly tudományos kísérleteket végeztek. Tehát ezekre az eseményekre lehetne visszavezetni, hogy ilyenkor megerősödött, nagyon határozottan megerősödött ez a mozgalom. A 80-as években, vagy 80-as évek óta az ezotéria nem csak csupán egy valamilyen halmaz, különböző tanításoknak a halmaza, hanem most már világ megváltó szerepet is vállalt azóta, és arról beszél, ugye a New Age-nak a gondolata, van egy musical is, nem tudom, ismerik a musical, a New Age musical, ismeri valaki? Hát mi az? Az Aquarius, az a fő ének benne, ez a Hair. Tehát a Hair, az tulajdonképpen beharangozta a Flower Power idején, ez beharangozta a New Age, hát korszakát, asztrológiai jelenségre hivatkoztak, és azt mondták, hogy az előző korszakunknak most vége, a halak korszaka, amelyet a kereszténységgel azonosították, annak vége van, és most jön a vízöntő korszaka, és ez most a New Age korszak, és ez most majd megváltoztatja a világot, és így a New Age, és az ezotéria egy világ megváltó szerepet is magára vállalt, és ennél fogva valamiféle vallásos jellegét is magára öltötte, és ebben nyilvánvalóan kereshető az egyik nagy vonzó eleme az ezotériának. Tehát az ezotéria azért olyan vonzóvá válik, mert nagyon sok ember ma szembesül azzal, hogy rettenetesen sok megoldatlan probléma van ezen a világon, és az emberi kicsinségünkben hajlamosak vagyunk arra, azokra szavazni, és azoknak hitelt adni, akik nagy szavakkal valamilyen módon próbálnak az egészet megoldani. Tudnélik, mi magunk nem tudnánk megoldani, és egyedül gyengék vagyunk, de ha valaki fölvállalja ezt a szerepet, hogy mi most mindent megváltoztatunk, és mi majd mindent jól csináljunk, és akik 2000 éven keresztül mindent elrontották, most mi majd ennél sokkal jobbat mutatunk. Tehát van egy ilyen tendencia, és sok kiábrándultság a hagyományos vallással kapcsolatosan is ebben még belejátszik ebbe a képbe. Az ezotériának mondjuk itt néhány fő irányzata szeretném itt fölvázolni. Természetgyógyász vagyok, és még mindig tanulgatok, még mindig tanulok, és szeretnék is tovább tanulni. Nincsen-e ellentmondás, hogy ilyen hangnemben beszélek-e az ezotériáról? Természetgyógyász lévén. Nos, meg kell mondanom, hogy az alternatív gyógyászat egy meglehetősen széles körű gyógyászat. Én nem tudom, hogy kedves hallgatók, hogy milyen tapasztalatokkal rendelkeznek az alternatív gyógyászattal, vagy egy kicsit figyelték ezeknek a természetgyógyászok, illetve ennek a mozgalomnak az igényét, vagy az állításait. Gyakran találkozunk olyanokkal, akik azt mondják, hogy ők mindent meg tudnak oldani, mindenkit meg tudnak gyógyítani. Az egész csak XY hiánya, és ezt az XY tőlem kapott. Van, aki kedvesebb és ingyen adja, van, aki kevésbé kedves és pénzért adja. Jó, pénzből élünk, és a gyógyászat is egy szakma, mint az autószerelő. Az lelkeket szerel és testeket szerel, és megírja a munkáját is. De amikor mondjuk ugyanaz a cselekvéssel mindent próbálunk megoldani, mondjuk egy kézrátétellel szeretnénk megoldani a lábgombától az agydaganatig mindent, akkor ez lehet, hogy egy integrális megközelítés, és ebben lehet is akár valami, tehát lehetnek akár jó gondolatok is, és hatások is, de én személy szerint inkább a racionálisabb gyógymódokra hagyatkozok. Az alternatív gyógyászat, tehát az ezotérikus része a természetgyógyászatban, ezt úgy nevezzük, hogy vagy mitikus, misztikus, vagy mágikus gyógymód. Erre majd mindjárt később egy kicsivel többet. Aztán van az ezotériában olyasmi, hogy alkímia, asztrológia, grimoár, ezek tulajdonképpen régi varázsló körök, tehát a vika, ez a kelt, illetve a germán törzsöknek a természetvallása. A mágia, mint olyan, a kabala, ami a zsidóságból származik, a számtan, vagy a számmisztika, és a tarot, tehát a jóslás, tehát a tarotkártya. Ez például az egyik része az ezotériának, egy meglehetősen erőteljes része, és egyben magyarázat is sok mindenre. Tehát ezen a területen sok mindent lehet keresni, majd később szintén többet erről. Aztán van az aurafényképezés, ez egy nagyon érdekes, irányzat, ahol az állítólagos tudomány és a természetfelettiségnek a keverékével állunk szemben. Tehát nagyon sokszor, és ezt itt mindjárt el is mondom, tehát az ezotériának van egy ilyen igénye önmagával szemben, hogy tudomány is. Ugye ezért az alcímben az volt, hogy az új természettudomány. Ugye, tehát erről volt szó. Én nem tudom, van-e valaki, aki természettudományos tanulmányait folytatja? Lehet, hogy van. A természettudományban az empirikusság, a mérhetőség, a bebizonyíthatóság, a független bizonyítékok nagyon nagy szerepet játszanak. Ez viszont alkalmazva az ezotériára sokszor eléggé felemás eredményeket hoz, és ami az egyiknek egy beavatottnak működik és sikerül, az egy nem beavatottnak nem sikerül. Voltak időszakok, amikor ezt büszkén vallották, vagy vannak emberek, akik azt mondják, hogy ez így van, persze, mert ez egy spirituális dolog, ez nem mindenki tudja, ezt csak mi tudjuk. Vannak mások, akik inkább a tudományosságot hangsúlyoznak, és azt mondjuk, ó, hát ez csak azért, mert kritikus, mert így, meg úgy, szóval nem volt megfelelő a környezet, meg a mérési módszer nem volt helyes. Tehát a tudományosság, ez egy komoly kérdés, vagy egy komoly témakör. Channeling, amely tulajdonképpen egyfajta profétálást jelent, tehát ez is egy része az ezotériának, a kényszeres írás, azok, amelyek mondjuk, ha a hold így áll, meg a, mit tudom, a föld így forog, meg úgy forog, akkor különböző angyalokkal vagy egyébekkel kapcsolatban vannak, és akkor kapnak üzeneteket, és mit tudom, este 6-tól hajnal 4-ig egyfolytában írnak, nem is tehetnek róla, a kezük maguktól ír, és mindenféléket ír, és ismerek személyesen több embert, akik channelingben benne vannak, és mindenféle világ problémákat megoldó magyarázatokat írnak, mindenfélét írnak, teljesen új rendszereket hoznak létre, és nagyon élnek bennem, miközben a saját életük diszfunkcionálissá válik, elválnak a társaiktól, életképtelenné válnak, és sok tekintetben nem igazán arról tennének bizonságot, hogy ez a channeling valójában egy nemes forrásból származik. Angyaltanok, hasonló téma, reinkarnációs mozgalom. Emlékszek, a mai napig is, ez még eléggé fiatalon volt, még Németországban, svájci határon laktunk, mentünk egyszer kirándulni, egy hétvégén valamikor, már én sem emlékszem, hogy volt, és hogy üldögéltünk, és aztán figyelmesek lettünk egy csoportra, amely ott a Zürichi tó mellett voltunk, tehát a Zürichi tóhoz mentünk ugye szórakozni, a fiatalok mit csinálnak, vasárnap délután mi volt. És akkor látunk, ott volt egy csapat ember, és akkor eléggé furcsán viselkedtek. És hát kíváncsiskodók voltunk, oda mentünk, és kérdezgettünk, leültünk, eléggé fura személyek voltak, nagy szakállúak, meg mindenfélék, és akkor elkezdtek beszélni velünk, és próbáltak megmagyarázni nekünk, hogy mi volt a múltban, de hát, hogy mit tudom, az előző életben milyenek voltunk, meg mi volt, és hogy belemennénk-e esetleg egy ilyen körbe, és ők megmondanának nekünk, hogy mi volt, hogy volt. Hát lehet, hogy ösztönös reakciók léptek akcióba, de nagyon gyorsan kereket oldottunk, aztán mentünk, amerre láttunk, szóval nem megyünk bele. Tehát nem szeretném tudni, hogy mondjuk 3000 évvel ezelőtt mi voltam. Mármint, hogy ez akkor így volt. Nem is biztos, hogy ez egy nagyon, nagyon fontos információ, mert lehet, hogy bizonyítani nem lehet, meg egyébek nem lehet, de a reinkarnációs mozgalom ezért nagyon erőteljesen a főleg vallási oldalról fűtött ágazat vagy irányzat. Ez tulajdonképpen a távol-keleti vallásosságból származik lényegében. És a távol-keleti vallásosságban főleg a hinduizmus berkeiből származik, tehát a hinduizmus, mint olyan, az nagyon erőteljesen hangsúlyozza a reinkarnációt. Szintén, mint megoldás. Ott inkább egy erkölcsi megoldásról van szó, ez egy erkölcsi kérdés. A spiritizmus, mint olyan, tehát ott egyértelműen, tehát a asztaltáncoltatás, meg szóval egyéb, tehát ez minden benne van. Vannak ezoterikus mozgalmak, amelyek kevésbé olyannak tűnnek, azért írtam egyes, mert hát Európában, illetve hát mindenütt vannak ilyen mozgalmak, tehát nem tudom, hogy biztos hallottunk mondjuk erről a japán szektáról, amely ezzel a gáztámadást ott valamilyen a tokiói metróban végeztek. Tehát ők is tulajdonképpen mondhatnánk az ezotériának a része képeztek Japánban. Ez egy helyi mozgalom, akkor mit tudom, Európában most éppen, főleg Németországban nagyon erőteljes sajtóreakciókat vált ki, az úgynevezett ZEG, az is egy társaság, amely egy nagyon sajátos életfilozófiát képvisel, és szóval ilyen tehát egyes világot átívelő vagy lokális mozgalmak vannak, amelyek a legkülönböző elemekből összeállnak, és próbálnak valamit közvetíteni. A nagy New Age határain belül nagyon-nagyon sok minden elfér, részben teljesen egymásnak ellentmondó mozgalmak, de elférnek egymás mellett. Nyílik, vannak alap gondolatok, amelyek közösek. Erről majd mindjárt többet. Itt az a kérdés most, hogy hogyan tünteti föl magát az ezotéria. Ez is segít nekünk megmagyarázni, hogy miért vonzó. Tehát ugye ez a kérdés volt az egyik alapkérdés, hogy miért olyan vonzó az ezotéria. És itt látjuk, hogy ez egy magyarosz, tehát az internetről leszettem ezt az idézetet. Lehetne ilyen idézeteknek a garmadát összeollózni különböző lapokból, természetgyógyászból, meg ideálból, meg mindenből. Tehát ahol arról beszélnek, hogy mi az ezotéria. Ugye egy szemlélet, itt nem csodákról van szó feltétlenül, homeopátiáról, rituálikról, itt elfogadásról, nyitottságról, és még rengeteg mindenről, hiszen az ezotéria valahol egy és ugyanaz, mint a gyakorlati pszichológia. Na ez a mondat, ez volt a lényeg is. Ez egyben egy kis, hogy mondjam, ez egy közeledés elfogadottság irányában, és ez nagyon jó. Itt szeretnék azért nagyon határozottan elmondani, nagyon sok ember, aki az ezotérián belül mozog, tesz, tevékenykedik, nagyon sokan, akik ezotérikus embernek vallják magukat, kereső emberek, akik az életnek a dolgait jobban szeretnének tudni. És mindenféle segítséget igénybe vesznek, ami a keresésükben az útjukba kerül. És mivel az ezotéria ma egy népmozgalom, nyilvánvalóan az ezotériának a megoldásait is megragadják. És hangsúlyozni kell, hogy nagyon sok ezotérikus irányzat erőteljesen kölcsönöz a pszichológiából, illetve a modern agykutatásból. Egyébként, tehát csak példaként említem az agykontroll, ugye José da Silvának az agykontroll módszere. Tulajdonképpen maga a neve is mondja agykontroll, tehát ő agykutatásokról szóló cikkeket olvasgatott, és a saját gyermekenek a tanulmányi eredményei a javítása érdekében létrehozott egy rendszert. Egy komoly koponya volt ez az ember, és létrehozta ezt erre, és akkor rájött, hogy sok minden működik ebben, tehát ez modern agykutatásnak az eredményeire alapul, és utána egy misztikus rendszert építettek e köré, és akkor már mindjárt valami egészen más alakult ki belőle. És ma nagyon sokan használják, tehát nem lehet a határt, sokszor nem lehet a határt megtenni, hogy most hol van itt tudomány, és ez modern tudománynak az eredménye, ezt hozzá szeretném tenni. És a másik oldalon van egy áltradicionális, azért mondom, mert próbálják úgy feltüntetni, mintha lenne tradíció ennek a módszernek, és mindenféle bizonyítékot próbálnak teremteni arra, hogy ez már nagyon régen is így volt, meg mindig így volt, és ezt most egyik csak elfelejtettük, és most rájöttünk, tehát ez egy nagyon tipikus érvelés, hogy ezt régen is tudták, csak elfelejtették, ma még újra rájövünk, tehát ez egy tipikus a sablonszöveg. És visszatérve itt a pszichológiára, nagyon helyes és nagyon jó, hogy az ezotéria segít embereknek az életükben problémákat megoldani. És erre különböző jó technikákat alkalmaz. Önismereti tréningeket, kommunikációs tréningek, ezek nagyon jó dolgok. Csoportfoglalkozások, amikor el lehet beszélgetni problémákról, amikor meg lehet nyílni, amikor esetleg valaki másnak a megoldásaiból lehet tanulni, ezek nagyon jó alternatív foglalkozások, és mondhatnánk így is, egy megoldások után zoomjozó társadalom készségesen befogadja és elfogadja ezeket a megoldásokat, még ha egy kis misztikum van benne, amelyre nem nagyon vadásznak, de elfogadják, hát ha maga ez így mit tudom, mond valami okosat a házasság és a társas kapcsolatról egy vezető, ha maga ezt így mondja, akkor biztos az is igaz, ami még ezen kívül elhangzik. És így soha nem lehet azt mondani, hogy minden rossz, ami benne van, és nem lehet azt sem mondani, hogy minden jó, ami benne van, mert bizony vannak bebizonyíthatatlan tételek is. Egy kicsit az ezotéria és az okkultizmus összefüggéseiről. Az ezotériának egy néhány tételét szeretnék még egyszer ismételni. Minden mindennel kapcsolatban van, és a megfeleltetés, megfeleltetést keres mindenben. Minden mindennek ad kifejezést. Azaz, ugye tenni a jóslás. Ismerik a jóslást? Tenni a jóslás, ez ismeretes. Mi az alapja ennek? Egy racionális ember azt mondja, hogy mi köze van a tenyér vonalaim és az életem hosszúsága, vagy az életem miben léte között. Nem talál racionális megoldást rá. Nehezen is megtalálható. A mágia módszere, tehát a megfeleltetés, és megint itt jön a hermetikus rendszer, ez az, ami ott van. És ez egy hermetikus világnézet, sokszor nem bizonyítható természettudományos szempontjából ezeket az összefüggések nem bizoníthatók, és ez nagyon tipikus az ezotériára. Okkultizmus, ugye erről beszéltünk, az elrejtett tudomány, vagy az ezotéria görög, ugye az elrejtett belső. Ők azt mondják és azt állítják, hogy mindent tudnak az elrejtett dolgokról. Tehát őnekik van kapcsolatod az elrejtetthez. Régen az emberek féltek az elrejtett dolgoktól. Mert azt mondták, hogy ha elrejtett, akkor honnan tudom, hogy ez úgy van, ahogyan mondja? Tehát honnan ered ez a tudomány? Ő tudja az elrejtett dolgokat, de én nem. Honnan tudhatom azt, amit ő mond, hogy ez így van, és helyes is van? Az elrejtett sokszor azzal együtt járt, hogy szeanszokon kellett részt venni, hogy félelmetes légkör volt ilyen alkalmakon. És ez a régi spiritizmus, a régi okkultizmusnak a képe. Ma nincs szükség ehhez. Ma elég, ha egy kis asztrológia, tehát az asztrológiával foglalkozni. Tehát az elvek ugyanazok, de a megnyilvánulási formai ma már sokkal szelidebbek és egészen más. És itt van egy kicsit olyan, hogy azt, hogy én mindent tudok, én tudom mindent megmagyarázni. Szóval ez a mindenhatósági és mindentudósági kísérlet, amely benne van itt az ezotériában, azért ez felvet kérdéseket. Hogy tudnánk ellenőrizni, hogy az, amit mondják, hogy ez tényleg így van? Ha valaki azt állítja, hogy angyallal társalok és beszélget, honnan tudom, hogy ez így van? Hogyan lehet ezt ellenőrizni? És ahogyan ők előlépnek, és azt mondják, hogy nekem így, meg úgy mondták, és én egészen biztosan tudom, hogy ez így van, és ezért nekünk ezt így, meg így kell csinálni. Tehát nagyon sokszor ez a rejtett tudás, tehát az okkultizmusból diktátumok jönnek. Tehát nem az van, hogy javaslat, erkölcsi döntés, szabad döntés, hanem a minden tudás igényét, és máshogyan nem is lehet csinálni, párosul sokszor egy szinte vallási türelmetlenséggel, hogyha ezt máshogyan csinálod, akkor ez nem vagy jó ember. Tehát ez nagyon sokszor tapasztalható. És hát biztosan ismerjük azt a fajta embert, aki mindig beszél, mond dolgokat, de bizonyítékokat nem tud mondani. Ebbe persze minden ember beleesik, én magam is beleesek ebbe a hibába. A prekoncepció alapján beszélgetni és dolgokat elmondani, ez megvan. És ez minden ember életében megvan. Véleményünk van, és nagyon nehezen tudunk mondjuk felülkerekedni a saját véleményünk fölött, és azt mondani, hogy most objektív akarok lenni, és az objektív igazságot, a tényeket szeretném elfogadni. De erre újra és újra és újra kell, hogy visszatérjünk erre az őszinteségre. Ezért alapigazság. Csak arról beszéljek, amit tudok, és arról tegyük bizonságot, amit láttam. Ha más van, akkor ez már kritikus. Majd a végén erre visszatérek. Nagyon sokszor az ezotérikus hitben járó emberek nem élik meg ezeket a dolgokat, csak hallják, hogy más mondjuk kapott egy látomást, és akkor ők is arról beszélnek, hogy nekik is volt látomás, csak hogy legyen miről beszélni, hogy ők is beleférnek a körbe. Akkor nem tudom, hogy olvasott-e már valaki valamit a nullapont energiáról, vagy a bioenergetikai módszerekről, meg szóval sok minden van, ami egy ilyen tudományosnak tűnik, olyan nagyon-nagyon, tehát magas tudásnak, vagy magasabb tudásnak adják elő. Én emlékszem nagyon jól, amikor egy kedves barátom próbált meggyőzni az iriszdiagnosztika helyes mi voltáról. És mesélt nekem, és az mesélte nekem a történet az iriszdiagnosztikának, tehát hogy ez hogy volt, meg hogy nem volt, és hogy az 1800-as években, vagy 1900-as években valaki az erdőben próbált megragadni egy... Mi is volt egy... Na, magyarul, mi ez? Bagoly. Na. Igen. Tehát egy bagyot fogod meg, és akkor megfogta a lábát, megfogta, és megtört a lába a kezében, és ebben a pillanatban megjelent, mert látta a bagolynak a szemét, és ebben a pillanatban megjelent a bagolynak a szemében egy vonal. És ez gyanús volt neki. És erre fel elkezdte ezt a dolgot tudományosan vizsgálni. És mivel orvos volt, nagyon sok embernek a szemét megvizsgálta. Vajon milyen összefüggések lehetnek? És erre föl létrejött az iris diagnózis, mint tudomány. Ebben az esetben egy kicsit visszamegyünk, és az asztrológiának a forrásait megvizsgáljuk. Látjuk már a 10. században, 12. században, már még sokkal korábban rajzok, amelyek egyértelműen csillagjegyek szerint beosztása, szemnek a beosztásai, és a csillagjegy szerinti szervek, tehát a szervek is hozzácsatolódnak, mit tudom én, a máj, ez most éppen a halaknak a jegyében van, még mit tudom én, és akkor ehhez különböző jellemtulajdonságokat társítanak, és különböző táplálékokat társítanak, különböző gyógynövényeket társítanak, és így kialakul egy hermetikus rendszer, egy zárt rendszer. Tehát ez nem volt tudományos, ez a jó ember olvasott egy könyv, egyébként a hipnózissal is foglalkozott, tehát, hogy mondjam, valószínűleg a kutatásai során egy régi könyvet olvasott, és ezt egy új formában eladta. Aztán van, amikor pont fordítva van, amikor hivatkoznak arra, hogy ez egy nagyon régi tan, például a talpreflexmazás esetében, ez már évezrek óta így van, és így meg úgy meg amúgy, és valójában, ha utána nézünk, ezt mindig is így tanították a hinduizmuson belül, csak mondjuk ezt nem mondják hozzá. Tehát nem mondják el, hogy ez például a hinduizmusnak a világnézetét igényli, hogyha, tehát tény is való, hogy a hinduizmuson belül vannak ilyen gyakorlatok, tehát a megfeleltetés, mágikus gyógymódok, ezek megvannak, csak ezt nem mondják hozzá, mondják, hogy ez egy tudományos dolog. Tehát nagyon sokszor félmondatok elfelejtődnek, félinformációk kerülnek előtérben. De a magasabb tudással, archaikus ismeretekkel és a modern a tudománynak a felszíneségével érvelnek, és hát itt képzelet alkotta tradíciókról beszélünk, belemagyarázásokról beszélünk. Igen. Hát az utolsó pont az a holisztika, erről most egy kicsivel többet. A holizmus. Holizmus, ismerik a holizmust? Holizmus mit jelent? Az egészet, ugye? A specializált modern világban azt látjuk, ami itt van, különböző szeletek vannak. Az orvostudományban, csak példának okaiat említem, jelenleg több mint 1000 különböző szakorvosi vizsgát le lehet tenni az egész világon összevéve. Tehát több mint 1000 szakorvosi vizsgát. Ha mindegyikhez mondjuk csak egy éves tanfolyamat hozzászámolunk, matuzsalemi kor kell hozzá, hogy kitanuljuk az orvosi szakmát. Legalább ezek szerint a lehetőségek szerint. És ez felvázolja, hogy itt valami lehetetlenségről van szó, de ez lehetetlen dolog. A modern ember szegregáltan, széttrancsírozva mindent megközelít. Mivel van mikroszkópunk, mindent megnagyítjunk, és egy óriási adathalmazunk van, és ahogyan az egyszerű ember mondja, ezek a fától nem látják az erdőt. Ugye? Tehát ez a tipikus dolog. Tehát a modern embernek egy kicsit elveszett az egésznek a látása. De a holizmusról lehetne arról is beszélni, hogy például a gyerekek, a modern városi gyerekek már azt se tudják, hogy honnan jön a tej. Ha ezek vidékre mennek, és kiderül, hogy a tejének tőgye van, és onnan jön ki a tej, akkor vakarják a fejüket. Már ott tartunk ma, hogy annyira nem vagyunk egészségesek. Tehát már nagyon-nagyon komoly problémáink vannak. A legegyszerűbb tudás is hiányzik. És ezért az ezotéria azt mondja, hogy mi az egészet vizsgáljuk. Mondjuk a gyógyászatban az egész embert vizsgáljuk meg, az egészet látjuk. És ez egy nagyon szép és egy nagyon helyes megközelítés. Én személy szerint is azt az igényességet szeretném magammal szemben támasztani, hogy mindig egy diagnózisban, vagy egy kezelésben mindig több tényezőre helyezem a megállapításaimat. Tehát ne csak a ráérzéseimre, hanem kérdezek, és szisztematikusan, és menjek utána, és lássam az egészet, és lássam, hogy a lélek és a test összefügg. És a rendelőmben jön valaki, akinek az arcára rá van írva, hogy szomorú, és kezd beszélni nekem arról, hogy van egy daganata, akkor nyilvánvaló, hogy az érzelmi állapota felől érdeklődök. És igen, ritka van ez úgy, hogy ez az ember belülről teljes öröm. Ma is volt egy olyan eset, a házasága ripityára van, szóval hogy nem akarok kipletykálni, diszfunkcionalitás a köbön. Az emberek nem képesek kapcsolatokat fönntartani, nem képesek egymáshoz egészségesen viszonyulni, nem képesek szeretni és szeretetet fogadni, nem képesek megbocsátani, nem képesek türelmesen egymáshoz viszonyulni, és ez rengeteg problémát okoz, és hiába, hogy végső soron egy méreg, egy toxin okozta a daganatot, de az ok-okozati összefüggéseket nem lehet úgy korlátozni, mint ahogyan ezt ma csináljunk, hogy ez a vírus, ez a gyógyszer, ez a baci, ez a gyógyszer. Ez a betegség, ez a műtét. Ez a betegség, ez a sugárterápia. Tehát, és ezt nevezik ok-okozati kezelés. Ez nem így van. Az igazi okokra vissza kell menni. És a holisztika ezt a szempontot, vagy ezt a szemléletet szeretne közvetíteni. És ez nagyon helyes így. De van ebben az állításban, ahogyan fellépnek, van egy hiba. Tudnélik a plusz, vagy a többletet, amit ők állítanak, hogy van, tehát a holizmus, tehát ez az egészet látni, a dinamikus folyamatokat figyelni, az abból adódik, hogy ők tulajdonképpen a természet feletti erőket igénybe vennének, vagy az ezotériának a módszereit igénybe vennének, hogy az egészet megfogják. És itt jön a probléma. Legtöbbnire az ezotéria is különböző gyakorlatokat szeretne hangsúlyozni, de a valóság sokkal inkább így néz ki, ahogyan ezt ebben a képben próbáltam kezdetlegesen kicsit. Itt tehát az ezotéria mondja, hogy így van a világ, és ez sok tekintetben igaz. Ők azt mondják, hogy ők ezt látják, és pluszban még hozzáteszik az ezoterikus tudást, tehát a magasabb tudást, a többlet tudást. Gyakorlatban nagyon sokszor az van, hogy az egész tudáshoz képest ők is nagyon elmaradnak. És ez nagyon gyakran felmerül, amikor egy ezotérikus gyakorlatot űző emberrel beszélgetünk, vagy tanító emberrel beszélgetünk, amikor a határaikhoz eljutnak, ők sem tudnak válaszolni. A tudomány szemszögéből, tehát a posztmodern világban ez a felmerülő szintézis vákuum, na mi ez a szintézis vákuum? Ugye, tehát a modern világban minden szétvágunk, szegregáljuk, tehát szeretnénk dolgokat együtt látni, szeretnénk valami egész rendszert látni. Szeretnénk valami működő rendszert látni, és ez nincs. Ma nem lehet a hitet és a tudományt összeereszteni, látszólag. Mert a tudomány azt mondja, hogy majomtól származol, a hit meg azt mondja, hogy Istentől származol. Összebékíthetetlen ellentét. És az emberek elbizantalannak azon, mert azt mondják, hogy igaz a tudomány, mert ebben és ebben és ebben és ebben igaza van. Különben nem tudnék az autóba ülni, mert ha nem lenne tudomány, nem lenne autóm, nem lenne villanykapcsoló, nem lenne turmixgép, nem lenne akármi. A másik oldalon viszont van az a vágya arra, hogy van valami, ami még mindnyájunknál nagyobb, ami mindnyájunknak a sorsát irányítja, és a metafizikai igényünket valamilyen módon hát megszólítja. És hiába ez a sok technika, az nem tesz boldoga. Tehát van még belső érték, és van még valami más érték is. És ez a vágy, ez megvan, ez a modern emberben is megvan, sőt a posztmodern emberben szinte drámai mértékben megvan, mert szinte ki lettek szárítva a modernben az embereket, hogy csak a tudomány, csak a racionalitás, csak a logika, és most egyfajta viszonthatásként az emberek nagy lendülettel mozognak a misztikum irányába, a titokzatos irányába, hogy legyen valami, ami ezeket az igényeket kielégíti. És az ezotéria ezt a vákuumot igyekszik kitölteni, betölteni a tanításaival és az elképzeléseivel. Vajon helyt állhat? A tudomány hogy magyarázza ezeket az ezoterikus jelenségek? Csak itt néhány dolgot szeretnék említeni. Tehát nagyon-nagyon gyorsan, mert már nagyon sok időt vettem igénybe, és valószínűleg, ha lenne egy óra, megijednék. Az ingázásnál, csak egy példát, tehát a tudomány az idiomotorikus törvények alapján magyarázza meg. Ez azt jelenti, hogy beszélünk valamiről. Tehát mit tudom, valaki szeretne egy autót venni, és akkor az autónak a prospektusát az asztalra teszi, előszedi az ingát, és akkor kezd ingázni rajta, hogy ez most jó vagy nem jó. Önök mit gondolnak? Mit fog mutatni az inga? Az angolban azt mondjuk, hogy self-fulfilling prophecy, az azt jelenti, hogy önbeteljesítő profécia. Más szóval, a tudomány azt mondja, ha toronról beszélünk, tehát a toron szót ejtjük ki, akkor a legtöbb ember, amikor ezt kiejti, a szem egy millisekundumra kicsit fölfele néz. Alig mérhető, a többség esetében tapasztalható, persze most, amikor kipróbáljuk, nem fog működni rajtunk, de amikor átlagban ezeket mérik, tehát amikor nem tudatosan irányítat a motorikus magatartásunkat, akkor ilyen idiomotorikus, tehát szavak által kiváltott motorikus reakciókat váltunk ki. És ők azt mondják, hogy na, ingázunk arról, hogy most szeret, nem szeret, vagy szeretem őt, vagy nem, vagy jó nekem, vagy nem jó, vagy mit tudom én. Tehát eleve egy sereg információ áll rendelkezésünkre, és az inga kell nekünk úgy, hogy mint a pont, az íre. Tehát ez legyen nekünk a misztikus bizonyíték arra, hogy azt, amit gondoltunk, helyes és igaz. Egyfajta önigazolási módszer. Persze van, aki az önigazoláshoz nem kell inga, az is baj, de nagyon sokszor az inga egy kis támasz. Ez egy biztos támaszt, ez egy biztonságot nyújt. És a tudomány sok mindent így magyarázgat, az asztaltáncoltatás, tehát egy csoport folyamatként magyarázza. Én óvatosabb vagyok, tehát én nem azt mondom, hogy ez mind csak erre visszavezethető, de a tudomány ezt mondja. És nagyon sok esetben ez így is van, mert amikor tudományos körülmények között például egy asztaltáncoltatást akarnak reprodukálni, nem működik. Amikor megfordítják a betűket, ugye amikor a pohárot szaladgál az asztalon, hogy most akkor üzeneteket kapnak, megfordítják a betűket, és csak egy ellenőrző személy tudja, hogy milyen betűk jelez, úgymond bán a szellem, akkor csak halandzsa jön ki belőle. Tehát sose jön ki egy értelmes szó, vagy egyáltalán nem történik semmi. És akkor ugye van az a hivatkozás, hogy az azért nem működik, mert itt nem hívő van, itt nem beavatott van. Pszichokinézis, varázsvesző, ezek ugyanúgy, tehát a varázsveszővel kapcsán van például egy nagyon döbbenetes kutatás. Tehát Németországban, ugye, ahol a természetgyógyász nagyon erőteljesen, és az ezotéria is nagyon erőteljesen, ott próbáltak bizonyos dolgokat tudományosan megközelíteni. Többek között például a varázsveszőt is. Kassel városában csináltak egy ilyen gyakorló pályát, és vödrök alatt, fémvödrök alatt volt egy tál, hol volt benne víz, hol nem. És Németország legjobb varázsvesző szakemberek vállalkoztak arra kideríteni, hogy most van víz, vagy nincs. Tehát a legjobbak, tehát a szakmának az oktatói, meg a krémje. És végigmentek az egész pályán, vagy ötször, vagy nem is tudom hányszor, és a végeredmény rosszabb volt, mint a valószínűsíthető számítás, amelyet matematikailag lehetett prognosztizálni. Tehát ha mentünk volna, azt mondok volna, van, nincs, akkor is ugyanannyi eredmény lett volna, mint ahogyan ők ezt összevetve tudták összehozni. Azonban volt egy olyan, hogy az első körben egy viszonylag jobb eredmény volt, a többi körben már katasztrofális volt az eredmény. Tehát lehet látni, tehát vannak dolgok, és én nincs időm most itt differenciálni és a véleményemet teljes mértékben kifejteni. Vannak dolgok, amelyek tényleg megmagyarázhatatlanak, és vannak erők, amelyek léteznek. Én nem akarom ezt teljes mértékben kizárni, legalább az én meggyőződésem szerint, de ez a személyes véleményem, tehát ez nem kell mindenkinek a véleménye lenni. De a bizonyíthatóság ez igen komoly problémát támaszt. Szellemi gyógyítás és bioenergia. Németországban 95-ben megalapították egy uniót, egy szakmai társulatot, amely kifejezetten arra hivatott, hogy a bioenergia természetgyógyászati praxisban felmérni, és milyen eredményeket produkál. 95-ben alapították meg, 98-ban Egyetlen egy bebizonyított gyógyítás még nem volt. Tehát 3 év telt el, és egész Németországban bioenergiát használt és kapott, de még egyetlen bizonyított gyógyulás, egy bizonyított betegségből nem tudták dokumentálni. Egyszerűen nem működött. És erre föl Németországban egy nagy paradigmaváltás is bekövetkezett. A szellemgyógyítás ott nagyon kezdett hanyatlani. 98-99 környéken volt ez. Tehát ők azt mondták, hogy nem működik. Ők maguk mondták. Na most egy kicsit a filozófiáról. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon széles, nagyon-nagyon széles terület, és nincs időnk ebben mélyebben belemenni. Nagyon gyorsan csak szeretném elmondani. Én út, igazság és élet alapján szétválasztottam a filozófiát. Tehát van egy út, van az igazság, és van az élet. Milyen véleményt alkotsz az életútról, milyen véleményt alkotsz az igazságról, és milyen véleményt alkotsz az életről. És ez a 3 terület, tehát nagyon döntő, hogy ki hogyan gondolkodik, milyen fogalmakat ápol, és nagyon érdekes dolgok vannak. Miközben itt a tudományos nézet, ugye, csak mérhető adatokra épül, empirikus bizonyítékok, a természet, tehát az ezotériában a természet feletti lényekkel való kapcsolatfelvétel, a különböző elképzelések és gyakorlatok szerint ez az út, tehát az az életút. Tehát ebből áll az ezotérium. Tehát ez a lényeg, tehát ez a cél is, és ez maga az út a cél. Sokszor ez a, már a reklám is használja ezt a mondatot. A keresztény biblikus nézet, persze itt lehetne még nagyon-nagyon sok filozófiát felsorolni, csak én gondoltam 3-at felsorolom, hogy kicsit össze lehessen hasonlítani. Ott az van, hogy a működőképes kapcsolat ember és Isten között, és ember és ember között az a lényeg, és van az úgynevezett helyettes áldozat, meg a megváltás, az meg alkalmassá tesz ezeket a viszonyokat, vagy kapcsolatokat megélni. Az igazság területén, a tudományos nézetnél van a természeti törvény, survival of the fittest, vagy a natural selection, tehát a természetes kiválasztás, tehát az erős, az győz. Tehát az nyíltan, burkoltan, de ez a természettudományos körökben benne van, és bár ők azért azt mondják, hogy az igazságom a másik sértetlenségig terjed. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog. Az ezotériában van a karma, és a szabad akaratnak a váltó hatása, ugye a karma, mint olyan, mint előre írt a sors sok tekintetben, de a cselekedeteknek a viszont karmája, tehát ha én teszek valamit, akkor ez viszont hatással lesz rám, ugye a hermetikus világnézet lévén, de a szabad akarat is benne van, tehát valamelyest szabad akaratom is van, szabad akarat bizonyos erkölcsi minták, erkölcsi normák mentén, és ez nagyon jó, de itt végső soron éppen az irányzat dönti el, hogy most inkább a szabad akarat van előtérben, vagy inkább a karma. Maga az igazság, ez a mágia, tehát a mágia, vagy az okkultizmus, vagy a természet felettével való kapcsolat, ez nyújtja az igazságot. Nagyon érdekes dolog, és ez általánosan tapasztalható, hogy nincs ítélet. Tehát te magad vagy az ítéletet. Ez sok tekintetben nagyon jó is hangzik, hogy ha meg is ítélnek, a te képességeit és a te tudásod alapján ítélnek, de nagyon sokszor ezt így élik meg, hogy a saját akaratom az ítéletem. És ez már nem egészen működik. Sőt, Shirley MacLaine egyenesen kijelentette, hogy én Isten vagyok. És Shirley MacLaine csak egy a sok-sok százezer és a millió ember közül, aki hasonlóképpen gondolkodik, tehát önmagát Istenné teszi, és akkor ilyenkor, ha én Isten vagyok, akkor már eleve én magam ítélek saját magam fölött. Tehát nem más ítél fölöttem. Tehát ez is egy filozófiai alapvetés, ami tulajdonképpen kivon engem az erkölcsi felelősségem alól, ami nyilvánvalóan nem azt jelenti, hogy aki ezt követi, eleve rosszat akar tenni, de azért ez egy érdekes dolog. A keresztény, vagy a biblikus keresztény nézet szempontjából a szeretett törvény, a szabad akarat, ez együtt van, ott az igazság forrása, a kinyilatkoztatás, és egyéni felelősség van. Az élet, ez egy nagyon érdekes dolog, tehát milyen elképzelés van az életről, és az élet tágabb értelemben, hogy van elhelyezve az élet úgy, hogy születünk, meghalunk, ez az egyik oldal, de másik értelemben is, hogy milyen az antropológia, milyen a szervezetünk, milyen az emberi lényünk. Tehát most nem is akartam mindent fölírni, mert nem fér el. Nem lehet mindent elmondani. A tudományos nézet az van, hogy van az anyag, az mérhető, az számítható és kész. Ez van, ez egyszer létrejön, amikor meghalunk, akkor kész, vége, por, és itt a vége, fuss el véle. És hát a modern gyógyászat, tehát a gyógymódok, az a modern gyógyászat, tehát az allopatikus módszerek, és testben az van, ami megfogható. A természetgyógyászat, és illetve az ezotéria a természetgyógyászat előtérbe helyezi, főleg a mitikus, misztikus és a mágikus gyógymód. Beszél reinkarnációról és halhatatlan lélekről, beszél az emberi szervezetnek a hármas természetéről, tehát van egy test, van a szellemi képességünk, és van hát a testen kívüli létünk is, tehát van olyan, hogy tehát mit tudom, lélek, vagy tehát megfoghatatlan dolgok, a hinduizmusban a finom testnek nevezik. Szóval sokféle, lényegében a psi, vagy az aura, vagy az energiatest, vagy, tehát éppen amilyen megnevezést kap. Ez egyébként a keresztény tradícióba is belekerült, a görög filozófia révén, ez bekerült a kereszténységbe, különböző keresztény körökbe, de a bibliai kereszténységnek egészen más az antropológiai nézete. Ami a betegség kezelését illeti, ott nagyon sok szabály van, mértékletesség van, megelőzés van, felelősség van tehát a test iránt is, és ott más az élet beágyazottsága, tehát van egy születés, van az élet, van az ítélet, a halál, van az ítélet és a feltámadás. Tehát szóval itt más van, tehát itt beágyazottság van az embernek. Ezeket csak azért mondtam el, nagyon gyorsan, tehát föl kell turbosítani itt az előadást, mert nem tudok mindent elmondani. Csak hogy lássuk egy kicsit összehasonlítás szempontjából. Mindenki maga alkossa a véleményét erről, hogy mit szeretne inkább. Miben új a mai ezoterikus jelenség? Hát ezt a szép hétfejű kígyót raktam ide. Az ezoterikus jelenség egy kicsit olyan, mint egy hétfejű, hát lehet tündérnek nevezni, vagy kígyó, vagy sárkán, vagy mindegy, hétfejű. Más-más arca és maszkja van, éppen az alapján, hogy milyen korszakban nézzük az ezotériára. Tehát az ezotériának nagyon sok változata van. Az újdonság ma, az újdonság az általános elfogadottság, a nagy elterjedése, a tudományos fellépése, a világ megváltó mi voltát hangsúlyozza, ami régen nem volt. Én nem tudom, hogy foglalkozott-e valaki már mondjuk az ENSZ-nak a vallás ügyi nyilatkozataival, vagy az UNESCO-nak a nevelés ügyi nyilatkozataival. Vannak modern profétanők, például az UNESCO, tehát a gyermeknevelési osztálya az ENSZ-nek, a gyermekvédelmi ifjúsági tagozata az ENSZ-nek. Ők eleve a neveltetési alapjavaslatait egy modern profétanőnek, egy spiritista profétanőnek az ajánlásaira alapozzák például. Tehát nagyon-nagyon széles és érdekes megnyilvánulásai vannak az ezotériának, tehát azért óriási elfogadottságot tanúsít ez a tény, hogy ilyenek is vannak. Tömegmozgalommá vált. De mi is volt? Hogy is van ez a hét fej? Vagy ez a, most nem is hét, tehát nagy, ez a sok arcúság. Tehát lehet a misztérium vallásokban, vagy a mitoszokban, lehet mondjuk a vízözönről olvasni, és a vízözön előtti vallásosságról beszélni. Az atlantiszi vallás, ugye ezt sokszor ezzel összekeverik. Aztán az ősi kánáni vallásosság, akkor ez átmentene magát a zsidóságba, a kabala formában. A kabala átadta a tudását a gnózisnek, illetve a különböző újpogán mozgalmaknak. A gnózisnak az ismerete, titkos ismerete tovább ment rendekben és páholyokban, tehát a templomos rend például. Ez megint áthagyományozta a tudását különböző titkos társaságoknak, és végső soron ezekből kialakult a modern okkultizmus, tehát a kopogó szellemekkel, ugye ez a 800-valahányos, 40-es években. A teozófia a 19. század végén, a századforduló, ugye, és a 30-as években összejött a keveredés a távol-keleti vallásossággal, a kultúra egyre inkább infiltrálva lett ezektől a dolgoktól. és ma már a pszeudotudományos irányzatok, tehát az energiaelméleteknek a tömkelege megvan, se szeri, se száma nincsen, tehát nem lehet mindent megtanulni, meg elsajátítani, lassacskán már az ezotérián belül is, mert hihetetlen sok van. És ahogyan az előbb már sokszor említettem, itt van a világ megváltó szerep a vízöntő korszakában. A világvallások közötti hit szerepet hangsúlyozzák. Az ENSZ-nek a szerepét, tehát az ENSZ mint egy ilyen egyesítő, hát egy nagy keverőtál tulajdonképpen. Igen, tehát egy olvasztott tégely gyakorlatilag, amelyben a különböző vallási impulzusok egybe lesznek téve. Na most egy kicsit már kezdjük el az értékelést és az összefoglalást, végére jutunk lassacskán. Ezt az idézetet, ezt kiollóztam itt a Wellness magazinban, meg a nők lapja, milyen van egy ilyen kávé, mit tudom én, valami, az interneten nők lapja kávézó, vagy mit tudom, én sem tudom pontosan. Onnan valahonnan kiollóztam, és hát nézzük csak meg, hogy ez érdemes elolvasni. Tehát írja az újságíró nő, hogy éppen az egyik szerkesztőségbe sietem, amikor az utcán összefutottam évek óta nem látott újságíró kolléganőmmel, aki miután jól kipanaszkodta magát, közölte, hogy rövidesen látó és kézzeltétel gyógyító lesz. Megkérdeztem tőle, mikor jött rá, hogy rendelkezik ezekkel a képességekkel, lebigyeztett szájjal válaszolta, ez lesz a legjobb megoldás a pénztelenségére. És akkor a cikk arról szól, hogy nagyon sok az ezoterikus mozgalman belül nagyon sok pénzszerzésre, cikknek a következő bekezdései a szexszerzésről szól, tehát különösen fiatal férfiak, idén 20-30 éveiben járó férfiak, akik általában ezoterikus előadások során tiszta női publikum előtt tartanak előadásokat, és utána hát eléggé érdekes végkövetkeztetésekre jutnak, ugye? Az előadás vége nem csak kérdésekkel, hanem telefonszámokkal is bombáznak. Tehát ez így még finoman fogalmazva. Természetgyógyász kollégákkal sokszor erről a témáról elbeszélgetünk is. Hát nagyon sokszor arról szól előnyt szerezni a betegből. Tehát nagyon sok diszfunkcionális gyógyító is van. Borzasztó. Tehát akik előnyt akarnak szerezni abból, hogy ők valamiféle állítólagos fölényt vagy állítólagos fölénnyel rendelkeznek, és tulajdonképpen a hallgatóságuk, vagy a betegeiknek az akaratát megtörve mindenhez jutnak, amire éppen szükségük van. Hol pénz, hol szex, hol hatalom, hol elismertség, ami éppen van. De ez még nem a legrosszabb. Tehát ugye ez önmagában sem szép, de ez nem a legrosszabb az ezotérikus mozgalmon belül. A személyes tapasztalatomból tudok több olyan esetről, amikor emberek, mit tudom én, agykontrollos tanfolyamon voltak, angyal tanfolyamon voltak, vagy éppen egy ezoterikus szolgáltatást igénybe vettek, és bizony a diliben kikötöttek. És nem azért, mert ők persze már eleve egy labilis személyiségként odamentek, bizony kereső, esetleg félelmekkel teli emberként odamentek, és olyan élményben részesültek, hogy egy életre megrémültek, és csupán csak félelmekben éltek. Vagy például gondoljunk arra, hogyha a jós azt mondja, hogy meg fogsz halni. Vagy el fogsz válni. Vagy ha ehhez a szemét disznóhoz nem ragaszkodsz, aki naponta háromszor fölpofoz, akkor soha többé nem lesz férjed. Még ilyen dolgok. Tehát embereket iga alá hajtani a kijelentéseivel. És a kijelentéseikbe vetett hit embereket megkötöz, és nagyon-nagyon furcsán meghatározza az életüket. Tehát ez nagyon-nagyon gyakori dolog. Hadd mondjam azt, hogy én személy szerint nem jártam reiki tanfolyamra, tehát ezért nem tudok belső információkkal szolgáltatni. De bizony találkoztam olyan emberekkel, akik a lelki gondozás során, tehát találkoztam velük, és akkor bizony elmeosztályban kötöttek ki, és éppen a romokban levő életüket szépen összerakták újra, és kértek életvezetési tanácsokat. És a reiki, ugye a reikiben is van több tanfolyam, tehát egyre elmélyülő tanfolyamok, és nyilvánvalóan, ami eleinte még nagyon, tehát hogy mondjam, inkább egy segítő, szugerálási technikákról beszél, Emberek és emberek között vannak különbségek, ugyanúgy, mint a hipnózis. Tehát lehet embereket hipnotizálni, nem mindenkit lehet egyformán hipnotizálni, van, aki hihetetlen mértékben reagál rá, és nyilvánvalóan ezek a tudatmódosító technikák, mert ezek ilyenek, ezek az egyikre egyáltalán nem hatnak, mert meg se kottyan neki, a másik viszont olyan mértékben lesz befolyásolva tőle. És azt látni kell, amikor mi magunk föladjuk a saját elménk fölötti irányítást, akkor mi nem tudjuk, hogy ki fogja átvenni az irányítást. Az adott esetben nem történik semmi, semmi káros dolog nem történik. 1000 embernél semmi baj nem történik, de az 1001-nél az történik, hogy fogja magát és kiugrik a 13. emeletből az ablakból. És kész, vége. És nem egy ilyen ember van. Nem egy öngyilkosság van, amelyet egyértelműen össze lehet kötni, esetleg ezotérikus vagy spiritista tevékenységgel. Ezotéria és a kritika. A tudomány irányában, ezt már többször elmondtam, a tudomány irányában vallásként lép föl. Tudnélik, amikor a tudomány azt mondja, ez nem bizonyítható tétel, úgy felejtsd el. Erre azt mondják, hogy vallás, ne bánts. Tehát vallásszabadság van. És ez igaz, és ez nagyon igaz. A vallás irányukban, tehát a hagyományos vallások irányában azt mondja, hogy tudománytalanok vagytok, és ósdik vagytok, és elavultak vagytok. És sokkal többet tudunk nálatok. Tehát ott már tudomány. Azt mondja, hogy tudományosan tudunk bizonyítani, hogy azt, amit mi mondjuk, ez igaz. Ha a tudomány oldalról ugyanezeket az állításokat megközelítik, azt mondja, hogy bocs, vallás vagyunk, amikor valamit cáfoltak tételesen. A kritikával szemben meglehetősen erősen reagálnak, tudnélik, az egy dolog, hogy ez nem egy vallás, vagy ez nem egy összefüggő vallás, mert nagyon sok mindenről van szó, de nagyon sok ember vallási buzkósággal, vagy vallási hittel ragaszkodik egyes tételekhez. És ha ez a tétel összedől, vagy valamilyen módon megtámadás alá kerül, vagy kritika alá kerül, csupán csak kritika alá kerül, akkor meglehetősen erőteljes reakciókat vált ki. Nagyon erőteljes hittel ragaszkodnak még a megcáfolt tételekhez is. Egy kicsit egy szomorúbb kérdés, és ezt nagyon gyorsan szeretném lezavarni, nem politizálni akarok, Isten ments, mert most éppen meglehetősen nagyon rossz légkörben vagyunk e tekintetben, de bebizonyítható tény, és Németországban már az állam foglalkozik az ezotériával emiatt, mert az ezotéria és ugye a black metal, meg a különböző csoportosulások révén, a sátanizmus különböző formai révén összekapcsolható az ezotéria a szélső jobbal. Már baj ezt említeni is, de bizony vannak ilyen, tehát feltűnően nagy átfedés van a szélső jobboldal politikai értelemben, tehát főleg az új, tehát Németországnak az új tartományaiban, tehát az úgynevezett keleti tartományaiban, ahol nagyon sok a munkanélkül, még nagyon sokan ráélnek, mindenfélevel foglalkoznak, ott a pogány kultusz, ezt én nagyon sokszor ezen múlik, hogy valaki, ha dolgozni kell, sokkal kevesebb ideje volna elméletekkel foglalkozni, és annyira megfixálni magát. Hát ott tapasztalható, hogy a szélső jobb oldal és egyfajta új pogán kultusznak a vonalvezetése között kapcsolata van. Személy szerint itt Magyarországon is merem állítani, hogy ez így van. Tehát vannak ismerőseim egészen bal, meg egészen jobb oldalon is, tehát politikamentes akarok lenni, de ismerek jobboldali, sőt szélső jobboldalinak nevezhet embereket, akik benne vannak ebben a misztikus, vagy sámánizmusban, vagy még ennél sokkal mélyben, sokkal jobban tudjunk ezt még. Mi mindent tudunk, egész világot tudunk megváltani. Tehát itt vannak az ezotériának az egyes területei között, és politikai állásfoglalások között vannak nagyon komoly összefüggések. Egy néhány kérdést még a végére. Mit mond a tudomány? Gondoljunk végig, hogy mit mond a tudomány. Nem tudtam mindent elmondani. A tudomány azt mondja, hogy az ezotéria sok tekintetben nem bizonyítható. Ami még ezen kívül van, tehát a tudomány megfogalmazta az úgynevezett metafizika a fogalmat, tehát ők is azért elismernek bizonyos tekintetben, hogy vannak dolgok, amelyeket ők sem tudják mérni. És ott sokszor azt kell mondani, hogy az ezotéria a magja sokszor nem az, amit állít. Mit mond a pszichológus? Az azt mondja, hogy nagyon jó, hogy legalább van, aki foglalkozik a szerencsétlen emberekkel. Mert nagyon sokan vannak, akik csalódásokban, válások után, a halálesetek után, szomorúságban, kiszolgáltatottságban, mindenféle, amit csak elképzelhető állapotok, amiben vannak, és legalább kapnak egy baráti szót, kapnak valakit, aki végighallgat, és sokszor ez is már a félgyógyulás. És hiába, hogy ott mellette van ezotéria, még mindenféle ilyen-olyan-amolyan elmélet, nagyon sok elkötelezett, tehát az ezotérián belül nagyon sok elkötelezett segély szakmában dolgozó ember is van, akik segíteni akarnak. Tehát ez van. És olyan értelemben az ezotériának sokszor egyfajta gyógyító hatása is van. Bizonyos feltételek között, persze. Mit mond a vallás? Nem vagyok hivatott erről beszélni, de amikor a filozófiai összehasonlítást megtettük, ott láttuk, hogy vannak különbségek. Szerintem a vallás, majd a végén, van egy idézet a végén, azt hagytam a végére, ez majd a vallás álláspontját majd magában hordja. Mit mutat a gyakorlat? A gyakorlatban azt látjuk, hogy nagyon-nagyon sok, illetve nagyon erőteljes és nagyon nagy igények vannak, de nem mindig tudják betölteni ezeket az igényeket. Nagyon nagy lelkesedés van, nagyon nagy hit van a dolgok iránt, de a kitartással és a hűséggel a valott tételek iránt az sokszor egy kicsit olyan, hogy ha ez nem működik, akkor holnap ezt hiszem. Mit tudom én, 10 évvel ezelőtt volt az agykontroll, aztán jött a Reiki, ma már a Kabala, és holnap ki tudja mi. Tehát vannak ilyen vándor divat, tehát mint a divatban is, tehát vándorol az ezotéria, hol ide, hol oda. A gyakorlat viszont sötét dolgokat is mutat. Mutat sérüléseket, mutat sötét, destruktív magatartásokat, mutat pusztító magatartások megdicsőítését is, és azt talán nem jó. A pozitívat azt említettem, nagyon sok a gondoskodást, foglalkozást jelent sok-sok ember számára. És vannak pozitív oldalak emberi szinten az ezotérián belül is, és ezt nem szabad cáfolni, nem szabad tagadni. És összefoglalásképpen azt a kérdést most föl lehet vetni, hogy miért ragaszkodnak emberek ehhez? Miért maradnak bent? Mert megoldásokat keresnek, amelyeket a saját életükben nem találnak. Mert diszfunkcionálisan gondolkodnak és cselekszenek, és a feszültségükben nagyon jól jön egy levezetés, egy izgalom, és az ezotéria bizony izgalmat jelent. Újat, mást jelent, és ezzel olyan igényeket is tud kielégíteni, amelyek minden ember életében megjelennek, és ezért vonzóvá válik. Vannak emberek, akik nagyon súlyosan, tehát lelki értelemben súlyosan betegek, tönkrement családból származnak, és emiatt önértékelési komplexusokkal rendelkeznek. Nem tudnak kapcsolatokat fenntartani, nem képesek kitartó lenni, nem képesek szeretni, nem tudják, hogy kell szeretni. És ezek az emberek általában sokkal-sokkal fogékonyabb ilyen lelkesítő tevékenységek és elméletek iránt, és ezekben üdvösséget is keresnek. A társadalmunknak a gyengesége és a segítő személyeknek a ritkaságára visszavezethető, hogy sok ember az ezotériára úgymondván hagyatkozik, és az a jó, és az a szerencse, hogy az ezotérián belül sok őszinte és segítő ember van, az a rossz, hogy van benne sok sarlatán is, akik pénzt akarnak csinálni, és az is rossz, hogy vannak benne olyan szellemi irányzatok, amelyek önmagukban egy negatív üzenetet hordoznak. Így lehetne, legalább az én véleményem szerint összefoglalni az ezotériával kapcsolatos gondolatokat. A végén ezt a gondolatot még ideírtam. Múlt hét pénteken olvastam a Bibliában. Nem így van leírva, hanem egy kicsit máshogyan le van írva, mert a bálványok hazugságot beszélnek. De az eredeti szövegben az van benne, hogy mert a gyógyítók. Tehát a gyógyítók hazugságot beszélnek, az ezotérikus, nem azt mondja ezotérikus, a kuruzslók, meg mit tudom én, jósok, meg ilyeneket. De gyakorlatilag ezzel a szóval lehetne lefordítani, mert az, ami ma ezotéria, az annak idején jóslás volt, az annak idején mit tudom, tenyérolvasás, mindenféle volt. Tehát a spiritizmus és az okkultizmusnak a különböző formái. Hamis dolgokat látnak, üres álmokat beszélnek, sőt, hiába valósággal vigasztalnak. Ez a legnagyobb probléma. A nyáj ezért elszéled. Bajban vannak az emberek, mert nincsen pásztor. Nincsen, aki segít az embereknek az életre, és egy normális életvezetésre. Hogy megmondana nekik, hogy hogyan kell szeretni. Hogyan kell olyas valakit is szeretni, amikor éppen nem a vasárnapi arca van rajta, hanem a hétfő reggeli, vagy a péntek esti, még rosszabb. És hogy kell tudatosan szeretni, és hogy kell megbocsátani, és hogy kell gondoskodni, és hogy kell az életet igazán jól vezetni. Mivel ezek az emberek, tehát ez a szakma, ez a társadalmi réteg, aki hivatásból, meggyőződésből és hitből másokon akar segíteni, mivel ez a szakma bajban van, válságban van, ezért nagyon sokan keresik úton, útfélén, mindenütt valamiféle segítséget, és bármibe hajlandók belekapaszkodni, ami van. Én az embereket nem hibáztatom, meg az ezotérikát sem, mert ez mindig is jelen volt. A baj inkább azon van, hogy aki tud segíteni és nem segít, az inkább hibáztatható. Úgyhogy ez a gondolatom számomra nagy üzenet volt, mint segítő személy, össze kell szedjed magad. És ez nagyon, nagyon fontos. Én úgy gondolom, hogy ennyi érdemes az ezotériáról első helyben mondani. Elnézést kérek a több mint fél óra túlhúzásért.